A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak, végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára. Délután északnyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megerősödik. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Drága barátom, köszönettel nyugtázom
kedvesnek.
Liebe Alfred, bei uns gibt es nichts Neues.
Do ministra spraw zagranicznych w Warszawie.
An den Reichsstatthalter in Wartegau. Posen, Kaiserring 13.
Nieder! Auf! Nieder auf!
Janicsárok iskolája. Dokumentumjáték. Írta Jirzsi Navratil és Jahim Pelnár. Fordította Pándi Lajos.
Muss ich denn zum Städtle hinaus, Städtle hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Mennem kell a mi kis városunkból, s te drágám itt maradsz.
Katonák ezrei, százezrei, milliói énekelték ezt az édes bús dalocskát, amikor a kaszárnyákból elindultak a pályaudvarok felé.
Hogy mikor jövök vissza, nem tudja senki sem.
És katonák százezrei és milliói nem jöttek vissza.
Ich habe alles in vornherein einkalkuliert.
Én mindent számításba vettem.
Jelentette ki Hitler Adolf, vezér és birodalmi kancellár a berlini sportpalotában. És elindultak kelet felé.
Ich habe alles in vornherein einkalkuliert.
Minden számításba vettek. A halott német férfiak millióit és az asszonyokat, akik özvegyen maradtak.
Deutschland siegt an allen Fronten für Europa.
Számításba vették a vérfürdőt is, melyet a világuralom megszerzéséért folyó harc zúdít a német nemzetre. Az Anschluss Münchent és a megszállás időszakát szárazon úszták meg. Még a viszonylag rövid lengyel hadjáratban is, dacára a lengyel katonák hősies ellenállásának, csak 16 ezer német zsoldos halt meg, és 28 ezer súlyosan megsebesült. A németek elleni harcban valahol a Visztula folyópartján elesett Darius Tvardecki kapitány is. Minden számításba vettek. 1939. szeptember 1-én a nácik megtámadták Lengyelországot, és 1939. szeptember 28-án Heinrich Himmler kiadta a parancsot az SS és a birodalmi rendőrség valamennyi alakulatának.
Krieg führt von allem zum Blutverlust. Der Sieg des Militärs brachte schon so oft.
Minden háború elsősorban vérveszteséggel jár. A katonai győzelem nem egyszer jelentett vereséget a nemzet számára, mert a súlyos harcok megfosztották élet erejétől és vérétől. A legkiválóbb férfiak halála fájdalmas, de elkerülhetetlen velejárója a háborúnak. És mégsem ez a legborzasztóbb csapás. Sokkal borzasztóbb a gyermekek hiánya, akik nem születhetnek meg, mert a férfiak, akik apáik lehettek volna, életüket adták a hazáért.
Waffensieg und Blutopfer unserer Soldaten wären völlig sinnlos.
Esztelen dolog lenne fegyvereink győzelme és katonáink kiontott vére, ha a végső győzelem után nem lépnének hőseink örökébe a gyermekek. Az elődök törekvései a gyermekekben élnek tovább. Minden gyermekről, törvényesről és törvénytelenről az SS fog gondoskodni.
Vor der Kaserne, vor im großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor.
Ezzel egy időben az SS Reichsführer kezdeményezésére megindul a Lebensborn akció. Ennek keretében olyan különleges intézetek alakulnak, amelyekben fajilag kifogástalan, fiatal német nők északi típusú SS-ekkel találkoznak, hogy így módon tiszta vérű, valódi germán típusú gyermekeket hozhassanak a világra.
Ich habe alles in vornherein einkalkuliert!
Gyermekek.
Gyicsi.
Gyermekek.
Gyicsi.
Gyermekek.
Gyicsi.
Drága barátom, köszönettel nyugtázom kedves leveled. Nem az első eset, hogy megkérdezed, miként lehet az, hogy olyan jól beszélem a német nyelvet. A válaszom, hogy itt nálunk Lengyelországban modern filológiát, elsősorban germanisztikát tanultam az egyetemen, nem elégített ki téged. Abban igazad van, hogy nem csak germanisztikai tanulmányai miatt értem olyan jól a németet, de tévedsz, ha azt gondolod, hogy német családból származom. Ősrégi lengyel család ivadéka vagyok, már az ükapám ükapja is lengyel volt. Nem szívesen térek vissza a múltba. Hogy mégis miért gyónom meg neked az életemet? Először, mert német vagy, aki a második világháború után született. Másodszor, mert nem ismerjük egymást személyesen, s így a vallomásom még őszintébb és természetesebb lesz. Harmadszor, mert könnyen előfordulhat, hogy megkérdezett tőlem, ki vagy tulajdonképpen? Aloisi vagy Alfred?
Aloisi?
Ismétlem, nem szívesen térek vissza a múltba,
Aloisi,
de egyszer ezt is el kell mondanom Alfred valakinek.
Aloisi či Alfred?
Berlin, 18. Juni 1941. Der Reichsführer SS an den Reichsstatthalter SS-Gruppenführer Greiser, Posen, Schlossfreiheit 13. Sehr geehrter Parteigenosse!
Írásban ismétlem meg azokat a javaslataimat, melyeket nemrég élőszóval közöltem önnel. Először, szükségesnek tartom, hogy a fajilag különösen megfelelő lengyel gyermekeket összeszedjük és Németországba szállítsuk, ahol további neveltetésük érdekében kisebb bölcsődékben, óvodákban és speciális gyermekotthonokban helyezzük el őket. Eljárásunkat a szülők előtt azzal indokolnánk, hogy veszélyben forog gyermekeik egészsége. Azoknak a gyermekeknek, akik fajilag megfelelőek, 6 hónap elteltével új nevet és új családfát kell keresni. A gyermekintézetek vezetésével olyan embereket kell megbízni, akik a faji szempontok kérdéseiben szilárd elveket vallanak.
Heil Hitler. Gezeichnet Heinrich Himmler.
A jövő felsőbbrendűit kitermelő tenyészállomások nem voltak elegendők. A Lebensborn akciót ki kellett szélesíteni.
Die Bestrebungen unserer Vorfahren leben in den Kindern weiter. Für die Erziehung unserer Kinder.
Az elődök törekvései a gyermekekben élnek tovább. A gyermekek neveléséről az SS fog gondoskodni.
Még most is olyan előttem az egész, akár egy álom. Mindaz, amire emlékszem, olyan távoli és olyan elmosódott, mint a völgy, melyet hegyről néz az ember sűrű hóesésben. A nagyanyámra emlékszem, igen öreg volt már szegény, aztán néhány lépcsőre egy csinos kis ház előtt, egy kis kertre, a kertben illatozó sok-sok virágra és néhány gyümölcsfára. Aztán valami gyerekre is emlékszem, aki jóval idősebb volt, mint én, és akit nagyanyám gyakran összeszidott. Mondom, akár egy álom.
Pedig nem volt álom. Az a régi táj benne a kisházzal, kerttel, meg az embereivel a távoli gyermekkor volt. Az elveszett paradicsom, amelynek olyan a vízfénye, hogyha az ember kinyújtja felé a kezét, Rögtön elmerül az emlékezet mély tenger semmében.
Aztán arra is emlékszem, hogy ültem az asztalon. Az anyám, miközben sűrűn potyogtak a könnyei, rámadta a ruhát, és állandóan azt hajtogatta, hogy ne féljek, falura megyek a nagybácsimhoz. Az éjszaka kellős közepén ébresztettek fel. Álmos voltam, és én is elsírtam magamat. Nem akartam falura menni a nagybácsimhoz. Belekapaszkodtam az anyám szoknyájába, és azt kiabáltam, anyuka, kérlek, hadd maradjak itthon, nem akarok a nagybácsihoz menni. Aztán mentünk valahová, csupa-csupa kisgyerek. Néhány férfi valami fal mellett vezetett el bennünket, és a fal mögött iszonyú farkasok szaladgáltak. Aztán vonatra ültünk, sokáig utaztunk, és egy hosszú, sötét alagút végén kiszálltunk. Kicsit még mentünk, aztán egy vadszőlővel befuttatott házhoz értünk. Itt ismét elsírtam magam, és anyám után kiabáltam.
Dnia 29 września 1943 roku v noci hitlerowskie szupa porwało
1943. szeptember 29-én a hitleri rendőrség elrabolta egyetlen gyermekemet. Ezt tette sok más lengyel családdal is.
Raboltak aranyat és ékszert, képeket, szobrokat, házakat, földeket, és raboltak gyermekeket is. Azon az éjszakán csak Alojzi szülőfalujából, Rogoznából 16 gyereket vittek el. Köztük Alojzi unokatestvérét, Leont is.
Der Reichstatthalter in Warteland, der Befohlmächtige des Reichskommissars, Posen, Kaiserin 13.
Az egykori lengyel árvaházakban sok olyan gyerek található, akit faji alkalmassága alapján tiszta vérű germán szülők gyermekének kell tekinteni. Ezeket a gyermekeket faji, biológiai és pszichológiai vizsgálatoknak kell alávetni. Az alkalmasnak ítélt gyermekeket a külföldieknek fenntartott Lebensborn központokba kell irányítani, hogy ott elfelejtsék anyanyelvüket, múltjukat, megtanuljanak németül, s végül igazi németekké váljanak. A faji és pszichológiai kiválasztást kizárólag a faji kérdések igazgatósága, az SS Hauptamt foganatosíthatja. Jelen esetben annak Lodzi kirendeltsége.
Im Auftrag Kreuz, SS Standartenführer.
Velem együtt vitték el 11 éves unokatestvéremet, Leon Twardeckit is. Már akkor nagyon önfejű voltam, és emlékszem, hogy amikor életkor szerint csoportosítottak bennünket, kicsikartam, hogy együtt maradhassak a bátyámmal, ahogy Leont hívtam abban az időben. Én akkor 4 éves voltam. Arra is emlékszem, hogy a bátyám, Leon, valami papírpfenigeket ajándékozott nekem. A németek nem ismertek kivételt, így hát máig büszke vagyok rá, hogy sikerült engedélyt szereznem, hogy együtt alhassam a bátyámmal. De mikor reggel felébredtem, Leon helye üres volt mellettem.
A Ordnung numero 67,1. Die Kinder, die man bei einer psychologischen und Rassenuntersuchung.
Azokat a gyerekeket, akik a faji és pszichológiai kiválasztásnál fajilag értékeseknek és az elnémetesítésre alkalmasaknak bizonyultak, 6-tól 12 éves korig német tanintézetekben, 2-től 6 éves korig pedig a Lebensborn akció keretében áriavérű, nemzeti szocialista meggyőződésű német családoknál kell elhelyezni.
Kis idő múlva újra vonatra tettek bennünket. Nagyon hosszú ideig utaztunk, amíg megérkeztünk egy nagyvárosba. Itt elhelyeztek bennünket egy magas házban, amelynek hatalmas ablakai voltak. A ház előtt sok száz gyerekkocsi állt, bennük kisgyerekek és pólyás csecsemők. Az udvaron sötétbarna egyenruhás, fehér köpenyes ápolónők vettek át bennünket. A sapkájukon ezüst halálfej díszelgett.
Titkos parancsok és utasítások őrizték a szisztémát, amely más nemzetek gyermekeinek erőszakos germanizálását szolgálta. És ez a szisztéma a csecsemőkre és a totyogó kisgyerekekre is vonatkozott. Semmiről sem feledkeztek meg. Mindent számításba vettek.
Az udvaron elkülönítettek bennünket a lányoktól, aztán sorba álltunk, és beosztottak minket 4-es, illetve 5-ös csoportokba. A szobában, ahová csoportunkat bevezették, már ki volt készítve a ruha és a fehér nemű. Mindent elvettek tőlünk, ami nálunk volt. Emlékszem, akkor kezdtem el bőgni, amikor elvették tőlem a pénzt, amit Leontól kaptam ajándékba. De itt a könnyek nem számítottak.
Einer für alle, alle für einen.
Egy mindenkiért, mindenki egyért, állt nagybetűkkel a ház homlokzatán.
És ez volt neveltetésünk alapja is. Minden szobában, egy pontosan meghatározott helyen, ott állt a bot. Nálunk ez balra volt az ajtó mögött. A legkisebb büntetés 6 botütés volt. A mi csoportunk 4 gyermekből állt. Volt köztünk egy fiú, aki éjszakánként még nem tudta betartani az egészségügyi előírásokat. A mi feladatunk volt, hogy felébresszük őt éjszaka, de hát mi is mélyen aludtunk. Így aztán sokat szenvedtünk Jürgen miatt. Reggel 7:30 volt az ébresztő. Bejött az ápolónő, és ellenőrizte Jürgen éjszakai dolgait. Aztán jött a verés. Jürgen vétke miatt 12 botütés volt a büntetés. Fel kellett másznunk egy magas padra, hátul ki kellett húznunk az ingünket, és hangosan számolni az ütéseket. Utána a zuhanyozóba mentünk, majd sorakoztunk az Appelplatzon. Itt név szerint kellett jelentkeznünk.
Berlin, SV, 68-17, szeptember 1942. An höhere Führer des SS und Polizei, Führer des Rassenabteilung, des Hauptamtes der SS.
A Lebensborn vezérkari hivatalának az utasítására az elnémetesítésre kijelölt árvák új neveit az SS legfőbb hivatalának faji ügyosztálya állapítja meg. Az elnémetesítés úgy történik, hogy az új név a lehetőség szerint emlékeztessen az eredeti vezeték és utónévre. Amennyiben az eredeti név németesítése nem lehetséges, abban az esetben új nevet kell választani a közkeletű német nevek közül. Kivételt képeznek a kifejezetten ősgermán nevek. A németesített nevű gyermekek részben a Lebensborn, részben pedig a német bentlakásos iskolák valamelyikében nyernek elhelyezést.
Wie heißt du?
Alfred von Hartmann. Mein Vater war Obersturmbannführer SS und wurde von polnischen Banditen ermordet.
Neki is hamis családfát kreáltak. Az apja SS tiszt volt, akit megöltek a lengyel banditák. Az anyja pedig meghalt.
Az Appelplatzon az orvos fogadott bennünket. Aranykeretes szemüvegben és halálfejes fekete egyenruhában. Fogadta jelentkezésünket, aztán elvonult előttünk a kíséretével. Itt-ott megállt valaki előtt, és különféle kérdéseket tett fel. Az én jellegzetesen északi ábrázatom nagyon tetszett neki, és azt mondogatta, hogy jó tiszt lesz belőlem. Erre én rendszerint azt válaszoltam, hogy SS tiszt akarok lenni, mint az apám, és hősi halált akarok halni a Führerért. Az Appelt reggelit katonai játékok követték. Állandóan katonásdit játszottunk, megtámadtuk az ellenség hadállásait, amelyeket padokból és székekből állítottunk fel, és megsemmisítettük a gyáva angol Tommikat, az alsóbrendű oroszokat és a többi barbár népeket. A félkarú szeplős kövér őrnagy belénk verte a katonai drillt, és időnként büszkén mesélte nekünk katonai élményeit, amelyeket a keleti fronton szerzett, és amelyek arról szóltak, hogy miként hajtották az oroszokat, hogyan géppuskáztak le százakat és ezreket, s hogyan halmozták fel a hullákat egy óriási kupacba.
Była to szkoła janicsárok.
A janicsárok iskolája volt.
Janicsárok, törökül jenicseri, új sereg. A janicsár sereget, ezt a különös gárdát 1329-ben szervezték meg a meghódított területek keresztény lakosaitól elrabolt kiskorúakból, akiket azután mohamedán vallásban és szigorú fegyelemben az iszlám fanatikus harcosaivá neveltek. Ezek a renegátok rosszabbak voltak a valódi törököknél. Ők voltak a legszilárdabb támaszai az Oszmán Birodalomnak. 1360-ban első Murad szultán erős szervezetbe tömörítette őket, és számos privilégiumot biztosította számukra. Béke idején, mint a szultán leghűségesebb hívei, a janicsárok látták el a birodalom rendőri szolgálatát. Háborúban ők képezték a török hadsereg magját. Vakmerőségük és bátorságuk legendás hírű volt.
Nieder! Nieder!
600 évvel később, 1939-ben Himmler látott neki, hogy kinevelje az új kor janicsárjait. És ez kis hián sikerült is neki. Durch den 4 éves gyermekek hamar elfelejtik az anyanyelvet, az otthont, s végül az anyjukat is. Nem értik, hogy mi történik körülöttük. És gyorsan, igen gyorsan tanulják el az újat.
Nem is tudom, hogy kezdtem el németül beszélni. Csak azt tudom, hogy először nem értettem, amit a felnőttek beszélnek körülöttem. És egyszer csak érteni kezdtem őket. Lassan a katonásdit is megszerettük. Minden gyereknek imponál az egyenruha és a csillogó jelvények sokasága. És egy idő után vágyakozni kezdtünk, hogy olyanok legyünk, mint a körülöttünk élő felnőttek. És örülni kezdtünk a felnőttek dicséretének. Nekem mindig sikerem volt előttük, hála a kék szememnek és a szőke hajamnak.
Minden német asszonynak felmelegedett a szíve, ha ránézett erre a kék szemű fiúra, akinek olyan szőke volt a haja, mint a len.
Nem számított, hogy néha keserves perceket éltünk át. Időnként az őrnagyunk berúgott, mint egy disznó, és ilyenkor lehordott bennünket a sárga földig. Rekett hangján azt üvöltötte, hogy civil banda vagyunk, aztán gyáva kutyáknak nevezett bennünket, és kijelentette, hogy soha nem leszünk méltóak a Führer egyenruhájára. Mielőtt végleg kifulladt volna, még kiadta a parancsot, hogy békaügetésben szaladjunk fel a közeli hegyoldalra.
Igazán nem csodálható, hogy este, amikor kialudtak a lámpák, a szobák megteltek halk sírással és folytott zokogással. Hirtelen minden gyerek vágyakozni kezdett egy apa és egy anya után.
Furcsa, hogy elsőnek éppen Jürgen szerzett magának szülőket. Az a Jürgen, akit mi Bettscheissernek, ágyba csinálónak csúfoltunk.
Der Hauptstabsamt Berlin, Hallensee, der 19. Februar 1942. Anschriften nach einer speziellen Verteiler.
A 2-6 éves korú gyermekeket, akik a Lebensborn valamelyik gyermekotthonában vannak elhelyezve, gyermektelen SS családoknak kell átadni azzal a céllal, hogy a későbbiek folyamán adoptálhassák őket. Gondoskodni kell arról, hogy az elnémetesítésre kijelölt gyermekek elnevezés ne kerüljön a nyilvánosság elé. A gyermekek hivatalos elnevezése a meghódított keleti tartományokból származó német árvák.
Valamennyien tiszti apát akartunk. A legmagasabb árfolyama a Luftwaffe tisztjeinek, a repülősöknek és az SS tiszteknek volt. Tétováztunk, Luftwaffe vagy SS. És türelmetlenül vártuk a vasárnapokat, amikor megérkeztek a bácsik és a nénik. Csokoládét és bombont hoztak, és elvittek rendszerint hármunkat, négyünket sétálni. Közben kikérdeztek bennünket, és magukról is beszéltek. Aztán eljött a nap, amikor az én csillagom is felragyogott. Szülőjelöltjeim teljes egészében megfeleltek gyermeki elképzelésemnek. Jövendő atyám hős volt. Valódi hős. Úgy nézett ki, mint egy igazi lovag. Magas volt, karcsú és szőke. Repülő egyenruhát viselt, a nyakában lovagkereszt, a mellén kitüntetések, s a gombjukában első osztályú vaskereszt. Két hölgy is jött vele, a felesége és az édesanyja. A felesége szőke volt, mint egy angyal. A Herr Oberst, azaz, hogy az ezredes úr, ahogy nevelőim szólították őt, semmit se kérdezett tőlem. Így hát én kezdtem el beszélni. Meséltem a szüleimről, az apámról, aki szintén magasrangú tiszt volt, és átkoztam a lengyeleket, akik megölték őt. Aztán elragadtatva magasztaltam a mi szeretett vezérünket. A repülő ezredes csak nézett rám, az arca elborult, egyre komorabb lett, és nekem legalábbis úgy rémlett, kedvetlenül fintorgott a szájával. A rémülettől, hogy elmegy, még nagyobb hívvel kezdtem dicsérni kiváló hadseregünket, de ő egyre unottabb és kedvetlenebb lett. Aztán sugott valamit a két nőnek, mire azok sírva fakadtak. Majd hozzám fordult, és kapkodva kezdte magyarázni, hogy ő hamarosan visszamegy a frontra, nem tudja, visszajön-e valaha. Így hát nem veheti a lelkére, hogy itt hagyjon két nőt egy kisgyerekkel, férfi támasz nélkül. Még mondott valamit, de én csak annyit értettem az egészből, hogy nem sikerült. Hogy megint nem sikerült.
csak valamennyire is ismeri az árvaházak sivár életét, az tudja jól, hogy mit ér ez a kisgyermek, ha azt látja, hogy reményei, új szüleit, új otthonát, a saját otthonát illetően semmivé válnak.
Egész éjszaka sírtam. A végén bejött az ápolónő, és velem maradt reggelig. És reggelre belázasodtam. Rázott a hideg, és önkívületben az anyám után kiabáltam. Az ápolónő először csitított, aztán a homlokomat simogatta, majd átkarolt, a karjaiba vett, és úgy nézett rám, olyan gyönyörködve, mintha akkor látott volna először.
Aloizinak szerencséje volt. Kék volt a szeme, és a haja szőke, mint a len. A többi lengyel gyereket senki sem kényeztette, babusgatta.
Elmúlt néhány hét. Egy napon ismét három gyereket küldtek ki az ápolónők a beszélőre. Egy úr várakozott ott, árt jelvénnyel a gombjukában, egy civil. Igazán semmi kedvem nem volt sétára menni egy olyannal, aki a disznó civil bagáshoz tartozott. De gyerek módra nyobban felélett bennem a remény, hogy talán csak látszott az egész, az egyenruhája odahaza lóg a szekrényben. Elvitt bennünket a kávéházba, ahol katonazenekar játszott, és körös körül nálamnál idősebb fiúk járkáltak feszes egyenruhában. S nekem ott kellett ülnöm egy civil társaságában. Kényszeredett mosolyja megkérdeztem tőle, nem tiszt-e véletlenül, mire kedvesen azt válaszolta, hogy ő mérnök, nem tagja a hadseregnek, bár a két háború között katonáskodott és alhadnagyi rangig vitte. Tartalékos. Hűlt meg bennem a vér, de azért egy kicsit megnyugodtam. Másnap a civil megint megjelent. De ezúttal már csak velem akart sétálni. Dobogó szívvel futottam ki a ház elé. Ott állt az utcán és rám mosolygott. De valami nagyon kedvesen. Aztán elindultunk kettesben a város felé. Elmesélte, hogy van egy gyönyörű villája hatalmas kerttel. A villa ott áll a Rajna partján. A Rajna, tette hozzá, a német folyó királynője. Aztán arról mesélt, hogy abban a hatalmas kertben él egy kiskutya, akinek nincsen pajtása, és aki egy szőke kisfiúra vár, hogy játszasson vele. És a végén megkérdezte tőlem, volna-e kedvem oda menni, abba a szép villába, abba a hatalmas kertbe játszani azzal az aranyos kiskutyával. Felkiáltottam, apuka, apuka, és belekapaszkodtam, és már nem is akartam elengedni. Egyszerre mindenem volt, otthonom, apám, anyám, aki valahol a Rajna partján vár rám, sőt, még egy kutyám is, saját kutyám. Boldog voltam.
A hősi halált halt SS Obersturmführer Posenben született ötesztendős fia Alfred von Hartmann fölött már-már összecsaptak a német tenger félelmetes hullámai. És ez a sors várta többi majdnem 200 000 gyerekre is, akiket a németek raboltak el Lengyelországból, a Szovjetunióból és a Cseh-Lidicéből. Lengyelországi Rogoznában született Alojzi Tvardeckinek, akinek az apja hősi halált halt a német megszállók elleni harcban, igen nagy szerencséje volt. A valódi úri német vérjegyeit hordozta. Kék volt a szeme, és szőke a haja.
Deutschland! Sieg an allen Fronten! Für Europa!
Herr Littler, im Namen des Führers überreichen wir dir, lieber Kamerad.
A karácsony már igazi német módon ünnepelte. A Hitlerjugend egyenruhás tagjai meglátogatták őt új otthonában, és az ősgermánok téli napfordulóján a Führer nevében átadták neki ajándékaikat. Egy gyermekpuskát, egy sisakot és néhány ólomkatonát.
Fogadott szüleimmel és azok szüleivel hamar összemelegettem. Nagymama, aki nagyon szeretett, fura ajándékkal lepett meg karácsonyra. A szvetteren, amit ő maga kötött a részemre, és a meleg harisnyán kívül, kaptam tőle egy babát. Először félt, hogy én, aki mindenáron katonatiszt akartam lenni, majd fanyalogva fogadom az ajándékot. Nem így történt. Nagyon megörültem a babának. Ez volt életem első civil játéka. Attól kezdve velem volt, éjjel-nappal, még az ágyban is.
Egy évvel később már szó sem volt a Führer ajándékáról. A harmadik birodalomnak más gondjai voltak.
Deutschland siegt an allen Fronten!
Mint ha egész Európa mély álomból ébredt volna. Emberek milliói tértek vissza otthonaikba, emberek milliói örvendeztek. Sok tízezer édesanya számára azonban a háború még nem ért véget. Malgozsáta Tvardecka, a később újraférjezett Malgozsáta Ratajcsak, ekkor kezdett el írni és várni. Várni a választ. Írni és várni. Írni és várni.
Do polskiej misji wojskowej w Berlinie. Dnia 27 września w 1943 roku w nocy hitlerowskie szupo porwało...
1943. szeptember 29-én éjjel a hitleri rendőrség elrabolta egyetlen gyermekemet.
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa, ulica Piusa 11. Dnia 27 września 1943 roku w nocy hitlerowskie szupo...
Sürgetések és nemleges válaszok. Alojzi Tvardeszki fölött összecsaptak a német tenger félelmetes hullámai. Csak 1946 novemberében csillant fel újra a remény. A lengyel Vöröskereszt hazatelepített Olaszországból 60 lengyel gyermeket. Köztük Alojzi Tvardeszki unokatestvérét Leont is. Aki jegyzőkönyve mondta, hogy míg az ő nevét Leo Hartmannra németesítették, addig unokaöcsének, Alojzinak a nevét Alfred Hartmannra.
Do zarządu głównego PCK, Biuro Informacyjne Warszawa. Podajemy dodatkowe zeznanie matki, że dziecku zmieniono nazwisko na Hartmann.
Child tracing, Euro, Jungra.
Do polskiej misji wojskowej w Berlinie 15 Schülerstrasse.
A nagy körforgás újra megindult. Jegyzékek, átiratok, levelek, viszontválaszok. És Alfred Hartmann, akit olyan szorgalmasan keresett a lengyel Vöröskereszt, és az UNRWA mellett működő, és az elrabolt gyermekek felkutatásával foglalkozó lengyel katonai misszió, ez alatt tovább járt egy német elemi iskolába, s tanítóival és osztálytársaival együtt titokban elsiratta a vezért, és a háborús bűnösöket, akiket Nürnbergben halálra ítéltek. Velük együtt félt a barbár Ivánoktól, velük együtt nézte le az eltetvesedett lengyeleket és cseheket, akik a koncentrációs táborokból tértek vissza hazájukba, és gyűlölte a franciákat.
Azok ugyanis olyan szemtelenek voltak, hogy nevelőapámat, a réges-régen nácitlanított Theo Bindenberger mérnököt a családjával együtt kiköltöztették kényelmes koblenci villájából, és a saját tisztjeiket ültették be oda.
1948-ban a koblenci német Amtsgericht, az ügyirat száma 11/2, illetve HX209, úgy döntött, hogy teljesíti Bindenberger mérnök kérelmét, a hadijárva Alfred Hartmann adoptálása ügyében. A kérelmező Theo Bindenbergert, a kiskorú Alfred Hartmann nevelőapját, a fiú törvényesen fogadott apjának nyilvánította a bíróság. Az adoptálás új névváltoztatással is járt, Alfred Hartmannból Alfred Bindenberger lett.
Egy napon hazamentem az iskolából, és ahogy beléptem a házba, az első emeletről különös hangok ütötték meg a fülemet. A lépcső alján ott állt a ház tulajdonosnője, hozzá költöztettek bennünket a franciák, és úgy tett, mintha várna valakire. Amikor észrevett, az ujját figyelmeztetően a szájára tette, aztán megragadta a kezemet, és behúzott a szobájába. Vagy 2 óra hosszat kellett nála ülnem halálos csendben. Aztán a folyosón gyors léptek hangzottak fel, majd becsapódott a kapuajtó. Néhány ugrással fent voltam az emeleten, és berontottam a lakásunkba. Apám ott állt a szoba közepén, az arca piros volt, és furcsán mosolygott. Kérdésemre elmondta, hogy egy hölgy járt itt valami nemzetközi szervezet tisztviselőjével. Képzeljem csak el, az asszony lengyel volt, és engem akart látni minden áron. Mivel nem tudott kivárni, elment, de azt mondta, hamarosan visszajön.
A házban feszült volt a légkör. A felnőttek úgy viselkedtek, mint a semmi sem történt volna. De Alfred Aloisi érezte, hogy titokban mindnyájan őt figyelik. Amikor iskolába ment, a hátsó kijáraton kellett kilopakodnia, de ráparancsoltak, hogy visszafelé is legyen óvatos.
Egy délután ismét fékezett az autóház előtt. Anyám elkapta a kezemet, és gyorsan elbújtatott a ruhás kosárban. Ők voltak. A lengyel madám és a francia úr. Ezúttal mindenáron meg akartak várni. Több mint 6 órát szenvedtem abban az átkozott kosárban.
Ebben az időben 2 per is futott egyszerre Nürnbergben, mindkettő a németek által elhurcolt idegen országbeli gyermekek sorsával foglalkozott. A többivel együtt Alfred Hartmann Bindenberger ügyét is megtárgyalták. A Lebensborn árvaház egykori vezetője eskü alatt vallotta, hogy a házban, amelynek igazgatója volt, kizárólag német származású gyermekek voltak elhelyezve. Alfred Hartmann édesapját, egykori német tisztet személyesen ismerte, és megesküdött a mindenható Istenre, hogy a fiú az említett tiszt egyetlen és törvényes gyermeke.
A monsieur civil, directeur de service des personnes déplacées, Baden-Baden.
A monsieur l'ambassadeur de la France, François Poncet, le haut commissaire à l'Allemagne.
Kérdésükre közöljük, hogy az elrabolt Alois Stradetzky szőke volt és kékszemű.
Le cancellari cancelleja federalnego NRF-u, Adenauera, Bonn. Wielce szanowny panie kanclerz. 29. września 1943 roku niemieckie szufo
Rogozna, 1952. október 5-e. Igen tisztelt kancellár úr, 1943. szeptember 29-én a német rendőrség elvitte egyetlen gyermekemet.
Vajon hányszor írta le 7 év alatt ezt a mondatot Twardecka Ratajczak asszony?
Porosiłam wszelkie możliwe urzędy i władze niemieckie.
Németország szinte valamennyi hivatalos szervét, kormányhivatalát megkerestem, mindmáig eredménytelenül. Azoknak a fájószívű anyáknak a nevében, akiktől törvénytelenül elrabolták gyermekeiket, kérem önt, hogy járjon el ebben az ügyben, és írja meg nekem, hogy mikor találkozhatunk mi anyák ismét a fiainkkal és leányainkkal a saját hazánkban. Abban a reményben...
Pozostaję w nadziei, że moja prośba zostanie wysłuchana przez pana kanclerza. Oczekuję, tęskniąc za swoim synem, Małgorzata Twardecka-Rajtajczak.
Adenauer kancellár nem válaszolt a levélre. A nyugatnémet hatóságok számára Alfred Bindenberger német volt és német maradt.
Amtsgericht in Koblenz. Frau Twardecka Ratajczak Rogozno Malaskolna 3.
Ön 1952. június 15-én, majd 1952. július 16-án és 1952. november 10-én azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a Koblenz-Horheim-Bergstrasse 4 szám alatt lakó kiskorú Alfred Bindenberger azelőtt Hartmann adoptálását nyilvánítsuk érvénytelennek. Fenti kérelmét a koblenci bíróság elutasítja. A bíróság összehasonlította az ön 4 éves fiának, Aloisinak, valamint Alfred Hartmannnak a fényképét, amit fogadott apja bocsátott a rendelkezésünkre. A 2 fénykép között a bíróság semmiféle hasonlóságot nem talált. Az 1949-ben kelt adoptáló okirat világosan igazolja, hogy a gyermek német származású.
És így tovább, és így tovább. 6 oldalas bírósági végzés igazolta, hogy Alfred Bindenberger Hartmann német volt, és német marad.
Kochany synu, czy wiesz o tym, że od roku 1945 staram się,
szeretett fiam, talán tudsz arról, hogy 1945 óta azon fáradozom, hogy visszajöjj hozzám Lengyelországba, a szülőhazádba.
Vajon hány ilyen levél maradt válasz nélkül? S közben repült az idő, elszaladt 7 hosszú esztendő. Aztán meghalt Aloisi fogadott anyja, a rajnamenti német asszony.
Egyszer, amikor hazamentem a gimnáziumból, valami különös feszültség fogadott a házban. Nagymama, amikor meglátott, izgatottan felugrott, és átnyújtott nekem egy levelet. Mi ez? Kérdeztem. Levelet kaptál, Alfred, válaszolta izgatottan a nagyanyám. Anyád írta Lengyelországból, mert te lengyel vagy, és a neved Aloisi Twardecki. Mint a gyomorszájon ütöttek volna. Én lengyel? A háború alatt láttam, ismertem lengyel foglyokat és elhurcolt lengyel munkásokat, de azok örökké éhesek voltak, meg piszkosak, rongyosak és tetvesek. Alacsony rendű népség volt, és most egy lennék közülük? Nem. Nem, erről hallani sem akartam.
Sehr geehrte Frau Ratajczak, Alfred hat Ihren Brief erhalten.
Igen, tisztelt Ratajczak asszony. Alfred megkapta az önlevelét. Először egyáltalán nem akarta átvenni, de én rábeszéltem, hogy olvassa el. Aztán azt is meghagytam neki, hogy válaszoljon önnek. Bevallom, nem tudom, hogy megtette. Mi Alfredet úgy neveltük, mint a saját fiunkat.
Kochany synu,
de ha bebizonyosod,
chciałabym cię prosić, żebyś napisał do mnie jako mój jedyny syn. Hogyby kilka szóf.
Arra kérlek, hogy legalább néhány szót írj nekem, és menj el Koblenzbe a bíróságra, és olvasd el a bizonyítékokat. Az ügyiratok száma 11/2, illetve HX209. Ha elolvasod, talán emlékezni fogsz.
Emlékszel, emlékszel. Egyáltalán nem emlékeztem semmire. Csak később derengett fel bennem valami halvány kép. A nagymama egy nagyon öreg asszony, néhány lépcső, egy szép ház előtt, a ház körül kert, a kertben sok-sok virág és néhány gyümölcsfa, meg valami gyerek, aki jóval idősebb, mint én.
Alfredzie, czy przypominasz sobie swego kuzyna Leona?
Emlékszel az unokatestvéredre, Leonra? Várom, hogy válaszolj és hogy jöjj.
Sok-sok levélre volt szükség. Aloisi csak 1953 nyarán határozta el, hogy elmegy ahhoz az ismeretlen lengyel asszonyhoz, aki szünet nélkül írja a leveleit. Majd megmagyarázza neki, hogy téved. Ekkor már 15 éves volt.
Małgorzata Ratajczak-Rogoznó, Polen. Oczekiwać syna na dworcu Poznań, poniedziałek 3 sierpnia 1953 roku. Polska misja Berlin.
Várja fiát a poznani állomáson. 1953. augusztus 3-án hétfőn. Lengyel misszió, Berlin.
A kalauz valami olyasmit kiáltott, ami hasonlított a német Pózen névre. Aztán megjelent a hálókocsi ajtajában, és azt mondta, a fiatal úr megérkezett, édesanyja már várja az állomáson. Felpattantam az ágyról, gyorsan felöltöztem, s mire a vonat megállt, én már a vagon ajtajában álltam. A szívem a torkomban dobogott, és a szemem előtt sötét karikák ugrándoztak. A térdem remegett. Szét néztem a peronon. Hol van? Hogy nézhet ki? Talán nem is jött el. Ő lenne az, abban a hosszú fekete köpenyben, olcsó táskával a kezében? Nem. Nem, hála Istennek. Elmúlt néhány perc. Álltam a peronon. Mögöttem újra mozgásba lendült a vonat. Felgyorsuló ritmusa ott dobogott a halántékomon. Felsóhajtottam. Nem jött el. felülök a berlini gyorsra, és hazamegyek az én szeretett Rajnámhoz.
Aloizi.
Nem, nem, ez lehetetlen, ez nem lehető. Először is férfi társaságában van, és állítólagos apám már nem él. Másodszor elég messze áll tőlem, lehetetlen, hogy ebben a szegényes világításban felismerjen valakit, akit utoljára 11 évvel ezelőtt látott 4 éves korában. Nem, nem, kizár dolog. Az asszony közeledett. Soha nem felejtem el a szemét. Éreztem, hogy szeretne megsimogatni. Szeretné végig tapogatni a testemet, centiről centire. Ehelyett halkan, könyörögve azt kérdezte.
Csi ezt is Alfredem?
Igen, én vagyok. Azért jöttem, hogy megmagyarázzam. Téved, én nem vagyok a maga fia. Remélem tisztázni tudunk mindent, és én pár nap múlva visszatérhetek Koblenzbe. Ekkor szólalt meg a kísérője, ahogy később kiderült, a második férje. Kitűnő, mondta. A reggel bölcsebb, mint az este. Halasszuk holnapra a dolgot. Dühösen néztem rá.
Aztán megérkeztek. Ott állt a ház. Körülötte a kert. A kertben sok-sok virág és néhány gyümölcsfa.
Elsüllyedt emlékeim háza volt ez. A falon kép. A képen két kisgyerek.
Tot fúj, kuzint Leon. Átotté, Aloizi.
Az az egyszerű kisasszony egyáltalán nem volt tolakodó. Meg sem ölelt. Nem is csókolt meg. De titokban észrevettem, hogy állandóan engem néz, és a szemében végtelen szeretet van. Valóban ő lenne az anyám? Valóban én lennék az a fiú ott a fényképen? Alfred vagyok, vagy Aloizi?
És az emlékek lassan-lassan visszatértek. Először csak homályosan, kötszerűen, aztán egyre élesebben, mint a fénykép az előhívóban.
Ide tartozom, vagy a Rajna mellé?
És aztán ott volt a másik fénykép is.
Egy férfit ábrázolt, gazdagon díszített, furcsa egyenruhában.
To jest twój ojciec.
Ő is tiszt volt. Az apám. De hiszen az apámat megölték a lengyel banditák.
Fúj, ojciec został zamordowanym przez niemieckich faszystów.
Lehetséges volna? Micsoda otromba hazugság. Hát ki hazudott? A Führer? A fogadott apám? A tanítóim? Valamennyi német tiszt csak dobálózott a becsület szavával? Vagy ez a kis szürke asszony mond valótlant? Elképzelhető ilyen összeesküvés?
A szünidei tartózkodás napról napra, hétről hétre hosszabbodott.
Meséltek nekem a varsói felkelésről, a lengyel katonák hősiességéről, a gestápó főnök elleni merényletről, a partizánokról. Hihetetlennek tartottam az egészet. Németországban erről senki sem tudott. És azok a szörnyűségek a koncentrációs táborokban, nálunk, Koblenzben ezt senki sem hitt el. Beszéltem amerikaiakkal is. Megesküdtek rá, hogy ez egész csak kommunista propaganda.
És még egy élmény. A legerősebb.
Eleinte úgy indult, mint egy közönséges kirándulás. Kapu, előtte kis bódék, tele emléktárgyakkal, a turisták képeslapokat vásároltak és limonádét ittak. Minden nagyon tiszta volt és rendezett. Még a kapu fölötti felírás, az Arbeit macht frei, sem hatott rám különösebben.
Auschwitz. Egész lengyelországi tartózkodása alatt másról sem hallott, mint a gyilkosságokról és a kínzásokról, amiket a nácik követtek el. A haláltáborokról, a gázkamrába küldött gyerekekről. Hihetetlen és érthetetlen volt az egész.
De hiszen ismertem őket. Sokszor megfordultak a szüleim koblenci villájában. Udvarias, finom embereknek ismertem meg őket. Barátkoztam a gyerekeikkel, együtt jártunk kirándulni. Sokan közülük az apám családjához tartoztak, szerettek énekelni, az SS-tisztek ajándékokat hoztak nekem, játékokat és különféle nyalánkságokat. Kinek higgyek?
Azok kommunista propaganda az egész.
Einer für alle! Arbeit macht frei! Egy mindenkiért, a munka szabaddá tesz.
A legaljasabb bűncselekményeket a legnemesebb jelszavak mögé bújtatni. Ez volt az elv.
Lüge!
Hazug kommunista propaganda.
Mit higgyek? Láttunk sok ezer szemüveget és gyerekcipőt, és gyerekkocsit, és mankót, és protézist, és egy halomba rakva rengeteg emberi hajat. És a végén a vezetőnk, aki azelőtt maga is auschwitzi fogoly volt, elvezetett bennünket a halálfalhoz, ahol a tömeges kivégzések folytak, és a gázkamrákhoz.
Te mit tettél volna, Alfred?
Aloisi, muy cojane sino.
Ha a harmadik birodalom megnyerte volna a háborút, Gauleiter lettem volna, talán éppen itt, Lengyelországban. Lehet, hogy azok a játékok, amikkel gyerekkoromban játszottam, innét származtak, a gázkamrákból. Lehet, hogy azokat a kis ruhákat, amiket gyerekkoromban hordtam, ezekről a szerencsétlen kisgyerekekről húzták le valamikor.
Mit tettél volna?
Teljesítettem volna feljebb valóim parancsait, és megköveteltem volna, hogy a parancsaimat az alárendeltjeim is teljesítsék. Führer princíp, Einer für alle. Ha a harmadik birodalom megnyerte volna a háborút, biztosan Gauleiter lettem volna, talán éppen itt, Lengyelországban, a hazámban. Elmondtam neked, kedves barátom, miért beszélek olyan jól németül, hogy az emberek született németnek tartanak. Aztán már csak az maradt hátra, hogy újra megtanuljak lengyelül.
Janicsárok iskolája. Dokumentumjáték. Írta Irzsi Navratil és Jahin Pelnár. Fordította Pándi Lajos. Közreműködött Bálint András, Hasznos Mária, Mécs Károly, Sinkovics Imre és Velencei István. A hangfelvételt Hámor János és Lakatos Gábor készítette. A zenei munkatárs Kelemen László volt. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó. Dramaturg Maráz László. Rendezte Pós Sándor.
Az imént elhangzott rádiójáték 1976-ban készült, és utoljára 1976. május 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.